Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, azt a levélbeli szent igét, amelyet anyaszent egyházunk erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 10. fejezet első 13 versében a következőképpen. Ezt írja Pál apostol: nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőbe és a tengerbe. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amelyik velük ment. Ez a kőszikla pedig Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztába. Mindez példává lett a számukra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amit ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Amen. Kedves testvéreim! A mai igében egy klasszikus protestáns igehirdetéssel találkozunk. Jól tudom, hogy ez anakronizmus, hiszen Pál apostol nem igazán tudta, hogy mi az, hogy protestáns, nem is értette még azt, hogy mi az, ami történik majd 1500 évvel később. De meg is fordíthatjuk, igazából Pál már 1500 évvel korábban tudta azt, hogy milyen egy igazi protestáns igehirdetés, vagy igazából milyen egy Isten által elvárt igehirdetés. Milyen? Az ember nem össze-vissza beszél, meg szép gondolatokat mond, meg szép bölcsességeket egyházi atyáktól, hanem veszünk egy szakaszt a Szentírásból, és a Szentírásnak ebből a szakaszából kiindulva arról szólunk, hogy ez a szakasz, ami egykor megszólított egy galáciabeli gyülekezetet, vagy megszólította éppen Ézsaiás korában a királyt, vagy bárki mást, ez mit jelent? Hogyan szólít meg minket 2024-ben így Kispesten? Pál apostol pontosan ezt teszi, vesz nem is egy, hanem 5 ószövetségi történetet, amelyikre ilyen felvillanásszerűen utal, és arról beszél az évezredekkel később élő korintusiaknak, hogy ez ma nektek mit jelent. Hiszen ennek a több mint 1200 évvel ezelőtti történetnek van köze a korintusiak életéhez. És az én feladatom az, hogy újabb 2000 évet rátéve erre az egészre arról szóljak, hogy ez a kettő együtt, az ószövetségi történet, meg amiről Pál beszél, mit jelent nekünk ma itt napjainkban. Nagyon elgondolkoztam azon, hogy ezzel az ige szakaszsal mit kezdtek a korintusiak. Ugye Korintusról tudjuk, hogy pogányokból lett keresztények voltak. Tehát fogalmuk nem volt az Ószövetségről. Amikor ők ezt a részt elolvasták, akkor valószínű ilyen kérdéseik lehettek, hogy milyen tengeren mentek át és kik? Milyen italt ittak és milyen kősziklából és miköze ennek Krisztushoz? Kik ettek, ittak, játszottak és miért háltak meg 23 000? Tele lehettek kérdéssel valószínű ezek az emberek, és itt nem annyira látjuk azt, ami azért az Új Szövetségre jellemző, hogy próbál különbséget tenni a különböző keresztény hátterű csoportok között. Jól tudjuk, hogy ezért van több evangélium is, mert figyeltek arra, hogy legyen olyan evangélium, amelyik inkább a zsidókat szólítja meg, és ezt írta meg Máté, legyen olyan evangélium, amelyik inkább a pogányokhoz szól, ezt írta meg Lukács, azokat a történeteket és a számukra releváns és fontos üzeneteket megfogalmazva, ami annak a felekezetnek, mondjuk így, vagy annak a vallási közegnek, vagy annak a népnek szólt. Pál apostol itt ezt nem teszi, hanem egy nagyon-nagyon nehezen érthető ószövetségi szakaszt vesz, És ebből kiindulva beszél arról, hogy nekik hogyan kell élniük. Persze egészen érthető Pál apostol hozzáállása, hiszen neki nem volt új szövetség. Az ő számára Isten igéje az Ószövetségben jelent meg. Az Ószövetség volt az számára, amiben ott volt az ő Istenének az összes tanítása, mindaz, ami fontos volt, az ő népének a tanítása, a Szentléleknek a kinyilatkoztatott igazsága, ezért ebből kiindulva prédikál. És amiről beszél, az alapvetően nagyon-nagyon érthető. De mielőtt erről szólnék, csak nagyon-nagyon röviden erről a igazi protestáns igehirdetésről hadd mondjak még két gondolatot, kicsit Luther Mártonhoz kapcsolódva. Az egyik, hogy a mi számunkra is legyen ugyanolyan fontos az Ószövetség, mint az Újszövetség. Egy korábbi igehirdetésben nagyon sok olyan példát felhoztam, amikor ezt emberek kétségbe vonták, és az Ószövetséget el akarták hagyni. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban csak egyetlen egy információt. Luther Márton 32 esztendeig tanított és prédikált. És a 32 esztendőből, ha meg kellene tippelnünk, hogy hány évig tanított Ószövetségről és Újszövetségről, akkor lehet, hogy nem gondolnánk arra, hogy 28 éven át prédikált Ószövetségről, és 3-4 évig prédikált Újszövetségről. A kedvenc ószövetségi könyve az a Zsoltárok könyve volt, 1515-ben, 1518-tól 21-ig, majd 32-től 35-ig, összesen 7 éven át prédikált és tanította Zsoltárokról. És itt jön a másik fontos dolog, hogy bár ő az ószövetségi könyveket vette alapul, ahogy Pál apostol is ószövetségi történetet vesz, de mindenhol azt nézte, hogy mi az, ami ebben Krisztusról szól. Mi az, ami ebben újszövetségi tanítás. Amikor Zsoltárokról beszélt 7 éven át, nem úgy tanított róluk, mint egy rabbi, hogy ez mit jelentett egy akár Luther korabeli zsidóságnak, vagy egy korábbi zsidóságnak, hanem mit tanít ez nekünk Krisztusról. Van egy ilyen kifejezés, és nem is a német a lényeg, hanem ahogy mi fordítjuk, ami Krisztushoz hajt, ami Krisztushoz űz, ami Krisztushoz vezérel, ezt kell keresni az igében. És azt mondja, hogy ezért nagyon-nagyon fontos az Ószövetség. Vannak itt olyanok, akik nemrég konfirmáltak, de remélem, akik régebben konfirmáltak, azok is nagyon jól tudják a konfirmációi KT 19. kérdésére a választ. A kérdésekre elmondanám, azt is tudjuk bizonyára. Kik voltak a proféták és az apostolok? Ez a válasz. A proféták Isten választott emberei voltak, akik Isten akaratát hirdették, és az üdvözítő eljöveteléről jövendőltek. Az apostolok pedig az üdvözítő Jézus Krisztus megérkezéséről tanúskodtak. Egy teológus ezt így fogalmazna, egy kicsit bonyolultabb nyelven, a krisztológiát illetően az Ószövetség Krisztushoz való időbeli viszonyulásában különbözik az Újszövetségtől. Az Újszövetség az elérkezett Krisztus perspektívájából íródott, az Ószövetség Krisztus bölcsője és az elnövendő Krisztust közvetíti. Tehát mind a kettő így együtt Jézus Krisztusról szól. Az Ószövetségben is megtaláljuk Jézus Krisztust, és erről beszél Pál apostol is, ha nem is egyszerű és érthető módon, amikor ő Krisztust már beleviszi az ószövetségi történetekbe. Ebben most mélyen nem mennék bele, meg nem is feltétlenül biztos, hogy pontosan értjük, hogy ő mire gondolt, mert ez nem egy egyszerű mondat, hogy mert a lelki kősziklából ittak, amelyik velük ment, az a kőszikla pedig Krisztus volt. De ő azt mondja, hogy az Ószövetségben mindaz, ami történt, Jézus Krisztus ott volt, mint a Szent Háromság tagja. Akár a teremtésről, vagy bármi másról beszélünk. És a mi számunkra ez egy példa, hogy ahogy Krisztus ott volt a vándorló néppel, majd látni fogjuk, úgy van ott a korintusiakkal, a maguk nehézségeiben, és úgy van úgy a kispestiekkel is. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy fontos az Ószövetség, és mi az, ami Krisztusról szól. Ez lett volna az első ilyen bevezető rész, amit jó azért, ha tisztában vagyunk, és ha egy kicsit közelebb megyünk a személyes életünkhöz, akkor egy nagyon komoly bölcsességről beszél Pál. És most már itt konkrétan nézzük meg azt, hogy ebben a 13 versben mit akar mondani Pál a korintusiaknak, és mit akar Isten szent lelke ezen keresztül mondani nekünk. Itt van ez a 13 vers, miről szól? Ugye a korintusi gyülekezetnek a nagy kérdése a következő volt. Itt vagyunk mi, kis korintusiak. Mi élünk egy nagyvárosban, most erről nem szeretnék beszélni, ugye Korintus egy kikötőváros volt, virágzott a prostitúció, rengeteg pogány isten volt. Az, hogy korintusi módon élni, ez egy szólásmondás volt, ha valakit nagyon meg akartak sérteni, akkor ezt mondták róla. És azt mondja, hogy itt született egy kis gyülekezet, és most az a kérdés, hogy ti hogyan éljétek meg a hiteteket? Milyen legyen a gyülekezetetek? Milyennek a gyülekezetnek egyáltalán a feladata? És azt mondja Pál, hogy évszázadokkal ezelőtt a pusztai vándorlásban a népnek ugyanezek voltak a kérdései. Kijöttünk egy fogságból. Bekerültünk földrajzilag is egy olyan helyre, ahol rengeteg pogány nép van a pogány isteneikkel. Hogy tudunk mi itt Isten népe megmaradni? És azt mondja Pál apostol, hogy korintusiak, nagyon figyeljetek, mert ezek az emberek nem tudták megtenni ezt. Nem tudtak megmaradni. Benne vagytok ti is egy helyzetben. A kérdés az, hogy ti meg tudtok-e maradni ebben a vallási olvasztó téhelyben valóban Isten gyermekei. És teljesen egyértelmű és teljesen evidens ez a párhuzam. Nagyon-nagyon volt, hasonló volt a helyzet. Persze különböző volt, egy lakott terület volt, vagy különböző az, egy vándorlónép, de a lelki helyzet ugyanez volt. És azt mondja erre az apostol, hogy itt vattok ebben a színes, itt voltak a színes kavalkádban, a pogány kihívások között, és ebben kell megállnotok. És mit mond Pál? Hogy Isten nagy szeretettel, csodákkal vezette ki a népét a rabságból, adott nekik enni és inni valót, kísérte őket, de ők gonosz dolgokat kiváltak, paráználkodtak, zúgolódtak. És egy-egy mondatban így felvillantja azokat a történeteket, amikor a nép azt gondolta, hogy éhen fog halni, és Isten elhagyta őket, az aranyborjú készítésének a történetét, a moabita nőkkel való paráznaságnak a történetét, az érckígyónak a előzményét elmondja. Mind-mind, és azt mondja, hogy nézzétek meg, betört a paráznasság, a bálványimádás, a hűtlenség, és ez a veszély rátok is leselkedik. És ezt a régi magyar ember már egyszerűen megfogalmazta, hogy nem tudja, te magyar közmondása, de valószínűleg az, hogy az okos ember más kárán tanul. Mi nekünk is ezt üzeni most Pál apostol ezen keresztül, hogy tanulj a rossz példából, mert a pusztai vándorlásnak ezek valóban elrettentő példái. És ezt is ki is mondja szó szerint, mindezek pedig példaképpen történtek velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időben élünk. Tehát így von párhuzamot a pusztai vándorlás és a korintusi nép között. És a mai feladatom az, hogy ezt tovább hozva a mi korunkba ugyanezt megrajzoljam, és erről beszéljek. Új dolgot nem tudok mondani, hiszen mindaz, amit Pál elmond lehetőségként, hogy hogyan lehet egy ilyen helyzetben megmaradni, ugyanez a lehetőségünk csak nekünk is. De mielőtt erről szólnék, a negatív párhuzamot hadd vonjam meg, és azt gondolom, hogy én sem mehetek el szó szerint mindazok mellett, amik itt olimpiai megnyitó címen zajlottak Párizsban, mert ez csak egy példa arra, hogy mennyire hasonló az a világ, amiben élünk, hogy szinte semmi nem változik. Mert lehet azt mondani, hogy mennyire megrázó és mennyire gusztustalan és keresztény ellenes az, amikor egy utolsó vacsorán mondjuk Krisztust különböző transzvesztiták és egyebek ábrázolják és veszik körül, amikor ezzel gúnyolódnak, amikor egy mesztelen törpe fekszik az asztalon, meg szakállas nők rohangálnak, de nem ugyanilyen megrázó és Isten számára megbotránkoztató volt az, amikor a pusztai vándorlásban a nép egy egyszerű birkához hasonlította Istent, és egy borjú képébe formálta meg. Teljesen ugyanez. Teljesen ugyanez, amit a korintusiak átéltek, ahol nem feltétlenül faragtak bálványokat, csak éppen korábban azt jelentette az ő számukra az Istennel való találkozás, hogy elmentek bizonyos templomnak nevezett bordélyházakba, ott egyesültek egy nővel, és azt mondták, hogy ez az egyesülés az Istennel. Teljesen torz és kifacsart gondolat mindegyik. És ebben az egészben is ezt látjuk. És sokan sokféleképpen hozzászóltak, én most kettőt hadd mondjak, mielőtt a saját rövid kis véleményemet is elmondom. Az egyik egy Robert Barron nevű katolikus püspök, egy amerikai püspök, aki a következőt mondta ezzel kapcsolatban. Központi pillanata a kereszténységnek, amikor Jézus az utolsó vacsora után feláldozza az életét a kereszten. Mindannyian láttuk, hogy miképpen jelenítették meg. Fontosnak tartom ebben a posztmodern társadalomban, hogy ellenálljunk a kísértésnek, és hallassuk a hangunkat. Mit mond egyik lehetőségként és feladatként Pál a mai igénkben? Azt mondja, hogy emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket, Isten pedig hűséges és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Azt mondja, van lehetőségünk megállni a kísértések közepette, és van lehetőségünk megállni ilyen tomboló, őrült eszmei áramlatok közepette is. Hadd idézem még Pollák Dávid, baptista lelkész testvéremet innen a szomszédból, aki a következőt írta. Európa keresztény identitásának leépítése már a fél időnél tart, és unokáinkra pedig keresztény üldözés vár. Sokan azt mondják, hogy ez túlzás, és én is óckodok most ezt a keresztény üldözést akár fizikai értelembe venni itt Európába egyelőre. De azt vegyük komolyan, hogy az a fajta lelki keresztény üldözés, az a fajta mocskolódás, ami megy már tényleg itt a világban, különösen Európában, ez egészen megdöbbentő. És nem a legjobb példa, és mindjárt elmondom, hogy miért nem, de Franciaországnak azt gondolom az identitásához évszázadok óta, akár a történelméhez, akár a lakóit számát nézve, hozzátartozik azért az iszlám világ is. Mégsem láttunk arról semmilyen gúnyolódást, és mindannyian tudjuk ennek az okát, és nem azt sírom vissza, és nem azt mondom, hogy a kereszténységtől félni kelljen, mert azonnal felrobbantják az olimpiai stadiont, ha ilyen történik. De azért a kereszténység is annak ellenére, hogy sokkal szelidebb, megérdemelni a tiszteletet. És azt gondolom, hogy ez nem hitnek a kérdése, hanem emberi méltóság és emberi gondolkodásnak a kérdése. És ami engem, és ez a saját véleményem, igazán megdöbbent az egészben, az nem maga a téma, hanem sokkal inkább a hely. Mert ilyennel eddig is találkoztunk. Kezdetén még lehet, hogy csak ilyen nagyon régen, melegbárokban, aztán megjelent egyre nyíltabban egyéb helyeken Krisztus gyalázása, reklámokban lehetett találkozni, a Benettonnak volt egy ilyen híres polgárpukkasztó reklámja, aztán egyéb Facebook posztokban, aztán egy határátlépés volt, amikor ennek az egésznek meg kellett jelenni egy olyan helyen, amihez semmi köze a zenének a világába, az Eurovíziós dalfesztiválba. Mi köze a zenének ehhez? Miköze a sátánizmushoz, most éppen talán egy sátánista ruhában nyert valaki, miköze ezekhez a dolgokhoz? És amit végképp nem tudtam volna elképzelni, hogy egyszer ez megjelenik a sportba, és amihez aztán végképp semmi köze nincsen. Miért kell ezt az egészet beletolni egy sportrendezvénybe, amit több mint 1 milliárd ember néz a világban? És persze a társadalmaknak az egészséges gondolkodását mutatja azt, hogy nem csak keresztények háborodtak fel. És ez jól is van így, mert ez minden jó érzésű embert sért. És nem akarok politikával foglalkozni, attól, hogy kimondom Orbán Viktor nevét, talán nem politika, de én azzal a mondatával egyetértek, aki azt mondta, hogy nem szabad haragudni a franciákra, minden nemzetnek joga van megmutatni önmagát. De én hiszem, hogy azért ez nem egész Franciaország. És nem egész Franciaország akar egy ilyen képet magáról kiállítani, még ha Macron elnök volt az első, aki lelkesen üdvözölt, hogy ez milyen fantasztikus volt az egész. Isten adott most egy konkrét példát, ezért beszéltem erről ennyit, de nézzük meg, hogy mennyire ugyanaz minden, mint Korintusban, mint a pusztában, vagy éppen most Párizsban és szerte a nagyvilágban. És mit lehet tenni? Két dolgot lehet tenni, az egyik, amit mond az apostol, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Legyünk mindig alázatosak, és mindig tudjuk azt mondani, hogy Uram, ez egy hatalmas nagy sodrás, de mi szeretnénk megállni ebben, és szeretnénk a tiéd lenni. Szeretnénk a te igédet követni, és attól nem elfordulni. A másik nagyon-nagyon fontos dolog, az pedig tényleg nagyon szeretném mindenkinek a szívére helyezni. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy de jó lett volna ezt évekkel ezelőtt komolyan venni, lehet, hogy most vagyunk benne, lehet, hogy évek múlva lesz fontos, de figyeljünk erre az üzenetre. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Vagyis az apostol egy bálványimádó és erkölcstelensége miatt hírhetté vált környezetben is lehetségesnek tartja a tisztességes és istenfélő életfolytatást. Tehát azt mondja, hogy kedves, azoknak már nem mondja, mert rég meghalt, a kedves pusztába vándorló nép, ott te paráználkodtál, aranybórjút készítettél, erről nem Isten tehet. Megkaptál mindent, hogy meg tudjál állni. Korintusiaknak azt mondja Pál, ha itt elbuktok, nem Isten tehet róla, mindent megkaptatok. És tudjuk, hogy elbuktak ma második korintusi levél, a könnyek között írt levél, amelyik feszültségekről, nyomorúságokról és nehézségekről szól. És azt mondja nekünk is Isten, hogy a te életedben is lesz kísértés, mert benne élsz egy ilyen kusza világba. Ha csak egy tanyára elmész, még ott is utolér ez az egész. Ha csak tényleg semmit nem viszel magaddal, és csak a mókusokat meg az őzikéket nézed, de még ott is van rengeteg lelki vagy egyéb kísértés az ember életébe. Benne élsz, jönni fognak. De azt mondja, hogy nem tud áttörni rajtad, ha te nem engeded. És hogy fejezzem be ezzel, ami abszolút nem illik ide látszólag, ez a Besenyő család. Nem tudom, ki ismeri a Besenyő családot, Besenyő családban van ugye Anti bácsi, aki jön, megy és nagy bölcs dolgokat mond, és az egyik ilyen mondata, most nem megpróbálom úgy idézni, hogy ő mondja, hogy hát autentikusan, hogy ahol vagyok, oda jöttem. Ahol vagyok, oda jöttem. Ezt csak úgy mondta egyszer, és ez most eléggé fölkapott mondat lett, elsősorban ilyen buddhisták körében, de maga ez a mondat, ez zseniális, mert így folytatják, hogy nagyon sokan azt mondják dolgokra, bele sodródtam, nem tehetek róla. Azt mondja, hogy nem sodródtál bele, a saját lábaddal mentél oda. Te voltál az, aki kinyitottad a kilincset. Ahol vagy, oda te mentél. Azt mondja Pál, hogy a kísértés, ha jön, Isten meg tud védeni. Nem hagy erőn felül kísértésen, elkészíti a szabadulás útját. Ha mégis megtörténik, te mentél oda. És ebben a világban a kísértéseknek egy olyan óriási tömege zúdul ránk, hogy az valami hihetetlen és nagyon nehéz megmaradni, de Isten ad hozzá erőt. És ha mégis elbukunk, akkor ott van a saját felelősségünk. Tehát nagyon elgondolkodtató mindez, és azt mondja Pál, hogy mindez példaként iratott meg nekünk. Most csak kettő példa van előttünk a történelemből, sokat lehetne még mondani, de nagyon kemény azért, amiről itt olvasunk, és ezt nem szeretjük olvasni, hogy elbuktak 23 ezeren, meg megölte őket a pusztító angyal, meg egyebek. Titokzatos és nehéz dolgok ezek. Hadd fordítsam egyszerűen úgy, hogy ha kimegyünk Isten védőteréből, és hagyjuk kiszolgáltatni magunkat a kísértésnek, akkor ott Isten védelme is gyengébb, és ennek meg lesz a következménye. És nem feltétlenül most nem tudom, ilyen angyal sújt le ránk, de az életünkben azért ezt érezni fogjuk. Ahol vagyok, oda mentem. Adjunk hálát Istennek, hogy ma itt vagyunk, ide jöttünk, erre vezetett minket a Szentlélek, és legyen ez előttünk, hogy felelősek vagyunk az életünkért, és ezzel a kérdéssel szeretném zárni, hogy készek vagyunk-e felelős, felnőtt, érett keresztény életet élni. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, kísértéseinkben, bűneinkben, nyomorúságunkban elmondhatjuk, hogy ahol vagyok, oda jöttem, de az alaphelyzetünkben nem, mert mi magunktól nem tudtunk volna oda menni hozzád. Te vagy az, aki megragadtál minket, és oda vittél, ahova mi nem is gondoltuk, a te országodba, a te kegyelmed árnyékádba, a te védelmedbe. És ezt a védelmet adtad meg Istenben, Krisztusban, Szentlélekben, Szent Háromságban, egész titokzatos módon, az Ószövetségben, a te népednek, évszázadokon, évezredeken keresztül. Ezt adtad meg a induló és kezdődő keresztény gyülekezeteknek szerte a nagyvilágba, az apostolok korában. Ezt adtad meg 2000 éven át minden olyan hívő kereszténynek és minden olyan gyülekezetnek, amelyik benned bízott. És hiszük, hogy ezt adod meg a kispesti gyülekezetnek és annak minden tagjának is és minden keresztény testvérünknek. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem hagysz minket magunkra a kísértéseinkben, hanem te magad ígéred azt, hogy velünk leszel, nem hagysz minket erőnkön felül kísérteni, és elkészíted a szabadulás útját is. Te csak azt várod tőlünk, hogy a kísértésbe ne igent mondjunk a bűnnek, hanem hűségesen megálljunk, és várjunk a te szabadításodra. Urunk Istenünk, bármilyen élethelyzetben is vagyunk, így várunk a te szabadításodra, így adja ez hűséget, kitartást és erőt. Amen.